tudni. Sírt csendesen. Egyszerre fölemelt a fejét, az ablakra nézett, valahol mélyen a völgyben, csendesen, halkan szólt a hajnali harangszó. Hajnalodik! Kiáltott fel. Talpra ugrott, és félrevont az ablakfüggönyt. Odakünn, kékes, halovány színű hópelyhek hullottak. Virrat! Zsiminszky még mindig nem ért volna haza? Mormogta zsebkendő tépegetve. Az lehetetlen! Régen otthon kell lennie. Tehát miért nem értesített szokás szerint? Mi baja történhetett? Gyors léptekkel egy fali szekrényhez ment, és annak ajtaját felpattantotta. Halkcsengetés hallatszott. Aztán percek múltak, és a várkisasszony még mindig mozdulatlan merev nyakkal állott a szekrény előtt, izgatottan csapta be a szekrény ajtaját. Nincs otthon. Még nem ért haza. Vajon hol lehet? Mormogta magában. Érthetetlen, hogy hová lehetett. Számításom szerint már 4-re Podolinban kell lennie. Az ablakhoz ment ismét, és gondolkozva nézett ki a homályon sajnalva. Nyugtalansága percről persze növekedett. Végre nem bírt magán uralkodni, és izgatottan kopogtatta meg a sarokban álló ezüst harangot. Az egyik ajtó mögött halk kaparásos hallatszott, és a szobába vakember lépett. Parancs! Az esteli mély hang ismét megszólalt. Nyergeljék meg a szultánt, és állj velette meg odakünn a vár alatt a magyaros mögött. A vakember szótlanul megfordult. Ancsurka csodálkozva mereztette szemét úrnőjére. Az izgatottan dobta le ruháját. Ezt a beszédet Szent Péter alatt tanultam. Tudod ezt, hol van Szent Pétervár? Dehogy is tudod. Most még fordulj meg, amíg öltözködöm. Ha leskelődöl, kiszúrom a szemed. Nem ismert Ancsurka oda nézni, amíg csak engedelmet nem kapott. Akkor aztán még nagyobb volt a csodálkozása. Egy lovagló csizmás, rövid bundás fiatalember állott előtte, és kezében vastag lovagló ostor suhogott, amely esetleg fegyver is lehetett. A mély hang mondta. Kislány, jól viseld magad, most menj és feküdj le. Lassú léptekkel indult kifelé Ancsurka, valami kis pattanás hallatszott mögötte, mire visszakapta fejét. A lovag már nem volt a szobában. Lefeküdt fekhelyére, és ébredező kismacskát magához szorítva, ezt súgta fülébe. Tudod-e, ki a mi gazdaasszonyunk, Anci? A mi gazdaasszonyunk a boszorkány. És tudod-e, hol vagyunk? Az elárkozott várban vagyunk. Nem hiába mondták, úr közben, a vén fenyők. Ne menj, ne menj! És nagyon magához szorította a macskáját. 7. fejezet. A zöld kalapos bábú. Ancsurka lassan-lassan hozzászokott azokhoz a különösségekhez, amelyek vele a nizsereli várban történtek. A várkisasszony jött-ment, senki sem tudta, merre tűnt el, hová lett, honnan jött. De nem is igen kereste senki. A vaktrombitás, akivel Ancsurka az első nap megbarátkozott, miten a várkisasszony távol volt, előhúzta a trombitáját, amelyet a poros szekrényben tartott a folyósó végén, és szomorú hangú hangszeren bánatosan, csendesen fújta el azt az egy zeneszámot, amely emlékezetében megmaradott, a Rákóczi indulót. Ancsurkának ez a zene is tetszett, és megveregette a trombitás vállát. Kár, hogy a kisasszony nem hallotta. Péter zenész fölsohajtott. A kisasszony nem szereti a zenét. Legalábbis igen ritka idő az, hogy így szól. Öregem, vedd hangszeredet és fújd. A macska tudja, ilyenkor azt gondolom, hogy nem is neki fújom, hanem valaki másnak, aki a szobában van. Az a más valaki pedig hallgatja nótát, éppen úgy, mint régen hallgatta, mindig csak hallgatta. Igen, hamarosan vége lett ezeknek a barátkozásoknak a kislány és a véntrombitás között. A kisasszony éppen akkor toppant a szobába, sohasem lehetett tudni, hogy merről jött, amikor Péter ellágyulva fújta a hangszerét, és Ancsurka a sarokban ülve hallgatta, miközben macskát simogatta. A kisasszony nagy haragra lobbantotta a jelenet, aranygombos lovagló veszővel végig vágott a trombitán, hogy kihullott a Péter kezéből. Szikrázott a szeme. Talán bizony még táncolnátok is, néha kiáltotta. Na, majd adok én nektek. Vén ember, az országútra dobatlak, téged pedig kisbéka, ráncba szedlek. Mert föl is emelt a lovagló veszőt, de aztán meggondolta magát. Hátat fordított a jelenetnek, miatt Péter rémülten támolygott a szobából, még Ancsurka éppen olyan kicsire húzta össze magát, mint amilyen a macskája volt. Egyébként nem igen történt semmi a várban, vagy ha történt is valami, arról Ancsurka nem igen tudott. Attól a naptól fogva, hogy Péter zenész megfenyítetett, csak néha találkoztak. Péter csak akkor mert bejön a folyósóról, az ezüst harang hívta, Mancsurka pedig egész nap cicájával játszott. Ha éppen takarítani, vagy asztalt teríteni nem kellett. Igen, rosszul kezdte magát érezni. Az ablakból a mély völgybe nézett, ahol a falusi házikók akkorának látszottak, mint a gyufaskatuják. Titokban van csodálatos bizalommal várta Riminszkit. Valahogy azt remélt, hogy Riminszki eljön egyszer, s nyomban megváltozik minden. Néha még azt is remélt, hogy elvisz innen kérésére vissza a Podolini házba, ahol az öreg Mik olyan vidáman zörget lakatjaival, és marcinkálni csöndesen, de vidáman mozog a barátságos konyhában. De Riminszki úr nem jött. Mancsurka már hónapok óta volt a várban, anélkül, hogy valami változás történt volna az állapotokon. Legfeljebb annyiban történt valami, hogy Ancsurkának szebb ruhája volt, mint mikor a várba került. A kisasszony egy nap minden ok nélkül meghúzta haját, és Ancsurka erre sírva fakadt. A kisasszony lángoló szemmel nézte, egy pillanatig úgy látszott, hogy nagy örömet okoz neki a leány sírása. Aztán azt szerette volna, ha még jobban kesereg. Már készült is ezt elősegíteni, amikor valami eszébe jutott. Nem bántlak, mégse bántlak, mormogta. Inkább megajándékozlak. Fölnyitott egy tágas faliszekrényt, és onnan találomra kivett egy ruhát. Úszályos, sárga bársonyruha volt, amelyet valamikor lovarnő korában viselhetett. Nesze, Ancsurka, próbáld megviselni. Ancsurka persze nagyon megörült a gyönyörű ajándéknak. A sárga ruha egy kicsit bő volt, egy kicsit hosszú volt, de Ancsurka boldogan sétálgatott benne, és szeme folyton a háta mögött kígyózó úszályon volt. A kis macska nyomában ugrándozott, és karvaival természetesen a mozgó úszályt akarta mindig elfogni. Hes, Anci, hes, te csúnya Anci! Jártott a Ancsurka, futva menekült egyik szobából a másikba a kis macska elől. Amikor a külső szobába ért, csak nem belebotlott Riminszki úrba. Riminszki egy pillanatig meglepetve nézte a sárga ruhás leányt, és Ancsurka is valahogyan elszégyelte magát.
Kutya mája! Dörmögte Riminszki. Te megnőttél, Ancsurka, mióta nem láttalak. És jóformán nagy kisasszony vagy már.
Ancsurka szokás szerint kezet akart csókolni Riminszkinek, de ügyetlennek mutatkozott, és nem sikerült neki. Riminszki már régen védekezett a késcsók ellen.
Úrnőd itthon van?
Ancsurka furcsán nevetett. Az előbb még nem volt itt, de lehet, hogy azóta megjött. Riminszki előre ment, Ancsurka lábújhegyen követte, a lakás üres volt, ki tudja, merre kóborolhatott a vár kisasszony. Riminszki leült, és figyelemmel nézett a kislány arcába. Mintha eddig mi nem is látta volna valójában. Mintha csak ma látná először, hogy milyen is az az Ancsurka. Az arca rózsaszínű volt, a kék szeme ragyogott. Még a frizuráját is valamiképpen másnak találta, és fehér homlokát megcsodálta. A lovagló ruhában kedves ügyetlenséggel mozgott, és tagjai kigömbölyödtek jöttek a ruha alól. Riminszki csak most vette észre, tulajdonképpen egy kifejlett nőcske áll előtte, akinek talán érzései, sejtelmei vannak.
Be megnőttél,
ismételte csöndesen, és csóvált a fejét, mintha valami rendkívül dolog történt volna vele, amire nem volt elkészülve. Mintha megzavarodott volna azon, hogy Prihoda Anna, a toporci árva leány megnőtt.
Pedig hát megnőtt,
és sárga bársony ruhájában senki sem hasonlított azon nők közül, akiket Riminszki Kázmér eddig ismert. Valami különös melegség szaladgált az elejében, a fejétől a lábáig, és így szólt a leányhoz.
Ülj le! És mondd el, hogy mit csináltál azóta, mióta nem láttuk egymást.
Ancsurka felvetett a szemét, és halkan felelt. Azóta sokszor gondoltam az öreg Mikre, Marcinka nénire és...
Nos?
Kérdezte Riminszki előrehajolva. És a lakatokra. Riminszki elnevette magát.
Ördöngös lakatja! Sosem hittem volna, hogy valamikor gondolni fogsz a lakatokra. No, majd elmondom az öreg Miknek. Nagyon megörül neki.
Ancsurka mosolyogva nézett Riminszkire, és bizalmasan kérdezte. Hát mit csinálnak otthon?
Otthon? Dörömögte Riminszki. Toporcon?
Dehogy, Podolinban. Riminszki erre újra nevetett.
Hát csak megvagyunk, lassan megvagyunk. Ahogy már az olyan vénházban szokás, az öreg Mik kalapál.
Vágott közben Ancsurka. Riminszki vígan bólintott.